Volt már olyan eset, hogy a tárgyalóteremben megnevettetted a többieket, tehát vették a...
Hát van erre, tehát ez azért napot. Nem lehet ez teljesen komolyan, és nyilván mindenki azért igyekszik itt oldani a dolgokat, és ez velejárulja a dolognak. Szerintem senki nem veszi ezt rossz néven, ízléssel, normális határon belül. Tehát nyilván nem ildomos viccelődni, főleg olyan ügyekben, ahol nagyon komoly tét van, vagy komoly sorsok forognak kockán. Tehát én azért sokszor tapasztalom, vagy látok ilyet, hogy tényleg tiszta szívből zokogott valamelyik fél, mert olyan helyzet van, olyan ügyeket elemenít fel, olyasmiről val tanúként. Hát nyilván
jó, hát én is erre gondoltam.
De egyébként nyilván megesik, mint akármelyik munkahelyen, vagy akárhol. Tehát szerintem a legkeményebben dolgozó, földmélyén bányászkodó emberek között ugyanúgy, mint tudós professzorok között az akadémián. Tehát mindegy, hogy hol és milyen környezetben, az ember, és ez egy emberi dolog. Úgyhogy ez beletartozik ebbe.
Lehet, hogy furcsa lesz a kérdésem. Szerinted íróként vagy ügyvédként ismernek inkább? Vagy úgy is megkérdezhetném, hogy azok, akik elmennek hozzád segítséget kérni, azok tudják azt, hogy egyébként te ritkán. Vagy az a Zeke László?
Ritkán, tehát ritkán. Olyan is volt már, aki mind a kettőről hallott, de nem tudta, hogy ez ugyanaz. Én azt gondolom, hogy legalábbis akikkel kapcsolatban állok, ilyen ügyvédi irodai szinten, tehát ügyfelek szintjén, ott nyilván a tartós megbízókat leszámítva, akik azért ezt tudják, előbb-utóbb rájönnek erre, vagy hallanak róla. Ezeket leszámítva nem ez a jellemző, tehát nem úgy jönnek be hozzám, hogy jöjjünk az író úrhoz, aki mellesleg ügyvéd.
Azért nem. Kérdeztem ezt, mert ugye ezek groteszk, jól mondom, hogy abszurd humor az összes műved. A mesekönyvekben is azért követhető a gyermekek szintjén egyfajta ilyen megközelítés. Soha nem kérdőjelezték meg, mert nekem a pályámon mondjuk volt olyan, hogy amikor esetleg egy olyan riportot csináltam, azt mondták, hogy én már nem mehetek ki komolyabb ügyekben riportokat csinálni, aztán én is megharcoltam a magamét, és sikerült.
Á, nem. Ilyet nem. Tehát, hogy a ügyvédi munkára azért lennék valamilyen feladat megvalósítása, azért lennék alkalmatlan, mert valamit leírtam, vagy valahogy leírtam, vagy komolytalan módon állok hozzá, ezt nem. Ilyet nem tapasztaltam. Édesanyám félt ilyesmitől, persze. Tehát ő mondta, hogy ilyeneket leírsz, ő mindig szokott sopánkodni egyik-másik mondaton, vagy egyik-másik kifejezésen, hogy ebből még baj lesz. Tehát soha nincs ezekből baj, nyilván a legkevesebb baj ezekből van. Ha valamiből baj van, az inkább az ügyvédi tevékenységből lehet. Nem volt ilyen. Egyszer-egyszer, amikor ez előjött, akkor inkább azt tapasztaltam, hogy várnának valamiféle magasabb színvonalú szellemi munkát, teljesítményt, kreativitást. Egyszer volt egy olyan cég, ahol egy ilyen meghallgatás félén is részt vettem, és ahol ez felmerült direktben. És valami ilyesmi volt, hogy tudok-e annak valami módon bizonyságát adni, hogy mondjuk újszerű feladatok megoldásánál, vagy újszerű problémák megoldásánál én ott kreatív módon újszerű ötleteket fogok felhozni. És hát erre én mondtam, hogy erre nekem fényes bizonyítékaim vannak. Tehát itt van ez a jó pár könyv, amit írtam. Ez mind ilyen. Tehát ezek csupa olyan kreatív ötlet hegyek, amit én összehordtam. Ezeket én megalkottam, megcsináltam. Tehát én nem tudnék a jogi munkában olyan direkt bizonyítékát adni az én kreativitásomnak, vagy ötleteim erősségének, mint egyik-másik írásmű tartalmát. Lehet azt mondani, hogy sikeres voltam egyik-másik perben, és jól csináltam, és jó az a keresetlevél, vagy jók az érvek, vagy hathatós a védőbeszéd, lehet ilyeneket mondani, de az összességében az apró töredéke annak az energiának, vagy annak a ötletmennyiségnek, ami mondjuk egy jobbfajta írásban benne van. Ugye nem tudtam erre írtam most mit mondani, így eszembe jutott a Hernádi Gyulának a kategóriája, ugye ő az egyik ilyen nagyon szellemes írásában fejtette ugye ezt ki, hogy a fantázion, ő ugye így nevezte el a fantázionokat, amiből áll a kreatív új gondolkodás, és ugye volt egy ilyen kicsit ilyen furcsa novellája is erről, vagy írás részlete erről, hogy összezárnak nagyszerű kreatív elméket, tudósokat, bölcselőket, akárkiket, és egy ilyen különleges edénybe és egy ilyen különleges szerkezetbe felfogják a fantázionokat, és az a feladatuk, hogy ülnek egy helyen, és zseniális gondolatokat, újszerű metaforákat, költői képeket, mindegy, hogy mit, csak kreatív legyen, kell kitalálni, és azt bele kell mondani egy ilyen szerkezetbe, és akkor felszabadulnak a fantáziónok, össze kell gyűjteni, és akkor ebből lesz egy olyan energiamennyiség és egy olyan üzemanyag, amivel az időképet lehet hajtani, és ezzel lehet utazgatni, mert ennél nagyobb energia, mint a fantázia, ami fantáziónokból áll, ugye nincs. Mellesleg valami megnevezte a szerzőt, valami, nem tudom ki volt ez, akinek a lehető legunalmasabb és fantáziatlanabb írásműveivel szigetelték belülről azt az edényt, ahol felfogták, mert az annyira fantáziátlan volt, hogy az teljesen leszigetelte az edényt, és nem szabadultak ki onnan ezek a fantázionok. Szerintem egy-egy írásműben, egy jó mesében, vagy egy regényben, vagy egy kis novellában sokkal több fantázion van, mint mondjuk egyik másik perben, ami egyébként attól még sikeres lehet, meg jó lehet, meg nagyszerű lehet, csak oda nem kell.
ez egy személyes kérdés lesz, és ez inkább személy szerint engem érdekel. Mi nagyon sokat küzdünk újságíróként a különböző hivatalos szervek, úgymond fogalmazásaival. Hát az ügyvédi szakma is ilyen, a törvények. Tehát egy teljesen más nyelvezeten íródtak. Ez nem okozott neked gondot, hiszen te tudom, hogy szeretsz nyelvészkedni, és egyébként...
Nem, mert én azt hiszem, hogy azontól, hogy megvannak annak a szabályai, a jogszabály szöveg szerkesztésnek, de az leszámítva egy-két ilyen pongyolaságot, meg kapkodásból eredő furcsa megfogalmazást, mégis ott a legfőbb elv azért az, hogy a magyar nyelv helyesírási logikai szabály szerint kell írni, tehát az magyarul van egyébként, félreértés ne essék, és a lehető legtömörebben, és egyszerűbben. Tehát ott nincs ilyen, hogy most baj van a szóismétlésből. Mert nincs baj, hanem hogyha valami egy szó valamit jelent, akkor az azt jelenti, és kész. Hogyha egy mondatba ötször kell leírni, mert olyan a mondatok, ötször kell leírni, és csúnya lesz, de pontos.
Nem fáj neked ez?
Nem fáj egyébként, sőt azt kell mondjam, hogy én szeretem azt a nyelvezetet, mert tényleg tömör. Tényleg tömör. És ha jól van megcsinálva, akkor jól követhető is. Én nem szeretem ezt a magolást, és nekem mindig bajom volt a memoriterekkel is, de a jogszabályszövegekkel azért nem, mert azok logikusan épülnek fel. Már a jó törvények, meg a jó jogszabályok szövege. Tehát az, ami egyébként mondjuk bíróságokon, hatóságokon, egyik-másik határozatban elhangzik, az egy másik történet. Tehát az ennek a paródiája. Átvesz olyan elemeket, ami egyébként a tömör fogalmazásnak a eszköztárából van, de fölöslegesen. Ezek a modorosságok, ez teljesen fölösleges. Tehát elhagyunk névelőket, meg nem ragozzuk a szavakat, meg ez a történő, ki tudok akadni ettől a történőtől. A felpelessel történő találkozás, meg ezek a szükségtelen ilyen modoros megfogalmazások, aminek egyébként nincs indoka, tehát nem kötelez minket erre semmi, csak valahogy a hivatalnok felveszik.
Akkor én inkább erre gondoltam, nem is a jogszabályokat.
A hivatalnokok meg a jogalkalmazók felveszik ezt a stílust, hogy ők nem magyarul beszélnek, nem ragoznak, hanem ők ezt hivatalosan fogalmazzák meg. Csúnyán, magyartalanul, ilyen szenvedő szerkezetekkel, ragozás nélkül, névelőket elhagyogatva, szóval ezt senki nem várja el. Tehát nincs ilyen tárgy, hogy kell jogászi nyelven magyartalanul csúnyán fogalmazni. Ezt sehol nem tanítják, ezt maguktól, ez ragad az emberekre, ez a hülyeség. Ennek én ellensége vagyok, tehát igyekszem röviden, tömören, de magyarul fogalmazni, és lehetőleg szépen, még egy keresetlevélben is, vagy egy perbeszédben is.
Sajnos a médiába is bekúszott ez.
Ez olyan csúnya, néha tényleg kifejezetten, hát hírekben itt-ott, néha nevetséges. Tehát kifejezetten, már azt kell mondjam, hogy vicces. A múltkor én alig hittem a fülemnek, tényleg ezzel nem is gondoltam, hogy ilyenek is előfordulnak, ugye volt egy olyan hír, amikor beszakadt a jég valaki alatt. Hát nyilván úgy akarták volna ezt valahogy megfogalmazni, hogy a szerencsétlenül járt ember. Ugye, mert erre ezt kell mondani, esetleg, hogy egy kis együttérzést akarunk tanúsítani az iránt, aki alatt beszakadt a Balaton vagy a Velencei tó jege. Nem tudom persze pontosan, hogy melyikben, de valamelyik híradóban volt egy ilyen bejátszás, amikor a hírolvas elmondta, hogy mi történt, és akkor azt mondta a szövegben, az volt benne, hogy akkor nem tudom kinek a segítségével kihúzták a szerencsétlent a vízből. Mondod, hát így fogalmazni a híradóban, hogy kihúzták a szerencsétlent a vízből. Tehát valami ilyesmi akart volna, hogy a szerencsétlenül járt ember segítségére siettek. A szerencsétlen, tehát ez egy ilyen, mint hogy egy ilyen minősítő, egy ilyen együttérző, lenéző, hát ez a szerencsétlen hülye, ugye, aki bement a vízbe, ezt most kihúzták onnan a szerencsétlen. Egy rövid hírblogban nem lehet így fogalmazni. Képaláírásokon helyesírási hibák vannak, mi ilyesmi, hát arról ne is beszéljünk meg. Meg arról, hogy az újságcikkekben egyébként a szabatos jogi megfogalmazások helyett, hogy legyen tömör valami mást írunk, mert az úgy jobban elfér, hogy soha nem lehet tudni, hogy most akkor fellebbezés volt, felülvizsgálati kérelem volt, perújítás volt. Ezeket soha nem lehet tudni, mert ugye nem érti az újságíró azért, amit ő gondol, és ami a legrövidebben elfér, vagy legjobban hangzik, azt fogja mondani. Ezért aztán a tényállást nem lehet kibogozni egyik-másik újságcikkből. Ezeket már megszoktuk, de hát ezek a magyartalan fogalmazások, főleg ezek a beadványok, önkéntesen felveti a manírok. Szóval aki ügyvédként megszólal a tévében például, akkor ott majdnem kötelezően azt halljuk, hogy álláspontom szerint. Tehát nem tudom, miért kell. Ez egy kicsit olyan egyébként, hogy aki meg professzor, az meg ősz és hosszú haja van és felülkopaszodik. De ezek ilyen sztereotípiák, valahogy ez így alakul ez a dolog. Lehet, hogy a hormonok vagy valami, de ez egy ilyen dolog.
Minden helyzetben látod a fonákságot vagy a humort?
Nem.
Tehát a hétköznapokban is?
De az igazság, hogy ez nekem egy kicsit ilyen munkamódszer is. Én ezzel szórakoztam egy jó időben, én magamat szórakoztattam. Én ajánlom másnak is, mert egyébként mulatságos dolog. Hogy időnként, amikor nem volt jobb dolgom, vagy kicsit mulatkoztam, akkor ilyen teljesen inadekvát helyzeteket gondoltam el. Az volt az elvem, hogy mondjuk valahol ülök egy helyen, és ott folyik egy előadás, vagy mondjuk valami megbízóval tárgyalok éppen, vagy valamilyen szakértővel beszélgetek, vagy ülök a tárgyalóteremben. És akkor elgondoltam, hogy mi lenne, ha. És akkor valami nagyon vad dolgot kitaláltam, tudom én, hogy ott van a pulpituson egy pohár víz, és akkor azt én úgy gondolkodás nélkül úgy felvenném, és mondjuk saját fejemre önteni. Vagy mit tudom én, tehát valami teljesen vad dolgot, hülyeséget. Mondanék valami nagyon nagy baromságot, vagy elkezdeni kukorékolni. Szóval valami teljesen inadekvát dolgot. Az volt a játék lényeg, hogy elgondoltam, hogy aki ott van ebben a szituációban, az az első másodpercben, amikor ez úgy eljut a tudatáig, akkor vajon milyen arcot vág? Tehát hogy fogja ezt levenni? Mi lesz a reakciója? 5.-10. másodpercben már nem érdekes, mert tudjuk, mert onnan már kontrollálja magát. Tehát, hogyha egy megbízót én tárgyalás közben, amikor mi kellemesen beszélgetünk magánéleti dolgainkról, vagy kellemes hétvégi elfoglaltságokat hozunk szóba, és már nem dolgozunk, és a legnagyobb barátság ülünk egymással szembe, és én elgondolom, hogy mi lenne most én lefejelném, akkor azt tudom, hogy kirúgna utána, és megszűnne a megbízás, azt nem néz kitalálni. De az egy szórakoztató gondolat, hogy vajon az első 10 másodpercben hogyan szólik a homloka, nyitva van a szája, nincs nyitva a szája, elhúzná az orrát, vagy szólna a titkárnőnek, vagy mi történne. És ezzel úgy erre gondolkodtam, és ezek a fonák, oda nem illő szituációk, fantáziáltam ilyen dolgokon. Egy barátom aztán egyébként felhívta a figyelmet erre, valami fogorvos címbora volt ez, hogy ő olvasott valami szakirodalmat, egy könyvet, hogy van egyébként ilyenfajta gondolati eltévejedés is. Tehát vannak kényszeres ilyen betegek egyébként. Úgyhogy ne álltam utána ezzel a dologgal, tehát nagyon nem csináltam, de azért úgy játszottam a gondolattal, tehát nyilván ez is olyan dolog, mint az, hogy ha valakit elhatalmasodik az üldözési mánia, ugye, akkor az beteg lesz és kezelni kell és bekerül, de szerintem nincs olyan ember, aki minimálisan csirájában nem fantáziát, nem gondolkodott időnként arról, akár kisgyerekkorában vagy később, hogy hú, az ember mi lenne, ha engem ő követne. És elgondolta, hogy ez a piros autó lehet, hogy ez most engem figyel. Na, ha ez valakinek a tudatát eluralja, akkor nyilván ebből betegség lesz. És ez nyilván nem jó hagyni, és nem szabad hagyni. De én bennem ez a dolog, hogy ilyen inadekvát szituációkat végiggondoljak, ez egy ilyen stílusgyakorlat szintű valami volt. Ezt úgy ez engem úgy elszórakoztatott. Lehet, hogy ez az unalomüzésnek nem a legjobb formája, de én azért ezzel foglalkoztam.